Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Kérdezd a Rabbit 103. adását, és lehet kérdéseket feltenni a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Első kérdés meg is érkezett a Chaimtól. Ha valaki bizonytalan az apja zsidó nevében, minden iratan más név szerepel. Hogy hívják fel a Tórához? Milyen apai nevet használ? A kérdés ennél egyszerűbb. Ha valaki nem tudja az apjának a helyben nevét, akkor ilyenkor mit tegyen? Vagy mindenféle ellentétes írások vannak, papírok vannak, akkor a Tórához felhívják úgy, hogy Ben Abraham. Mert Abraham az minden zsidónak az őse, minden zsidónak az apjának számít. Például egy betérő, egy férfi vagy egy nő, aki betért a zsidóságon, aki mindenképpen Ben vagy Bat Abraham a vínő, Abraham ősatyának a fia vagy a lánya, hivatalos akiratokban is. Ha valaki nem tudja, mi az apjának a zsidó neve, héber neve, akkor szintén a Tóra felhív meg Ben Abraham, de egy hivatalos akiratban nem lehet írni Ben Abraham, mert Ben Abraham azt jelenti szó szerint Abrahamnak a fia, és egy hivatalos akiratban nem lehet szimbolikus dolgokat tenni, hogy minden zsidónak az... A betérő az igen, ő egyenesen számít Ábrahámnak a fiának vagy a lányának, és ezért például egy, mondjuk egy házassági levélben, váló levélben benne, vagy Bat Avraham Avinu. Ha valaki nem tudja a helyben nevét, de apja zsidó volt, nem lehet ezt csinálni, akkor ilyenkor be kell írni az apjának a polgári neve. Nézzük meg, más kérdés, Rifka. Abraham miért nem Jeruzsálem területein telepedett le, miért pont a sivatagba, Beer-Sevában? Talán azért, mert Abraham olyan helyre ment, ahol tudott segíteni az embereknek, ellátni őket étellel. És ott a sivatag szélén az egy nagyon jó helye ennek. Ami azt jelenti, hogy az ember nem mindig oda menjen lakni, ahol a legkellemesebb és a legkényelmesebb, hanem ott, ahol a legjobban tudja szolgálni a közösséget. Ez egyébként a Rebbe, Lubavitch Rebbe-nek az alapelve volt, azt mondta, hogy a sliáhak, a küldetek menjenek lakni más városokban, más országokban, attól tudnak segíteni a zsidóságnak, annak ellenére, hogy lehet, hogy kényelmesebb lakni a szülők mellett, Jeruzsálembe, New Yorkba, vagy ilyesmi. További kérdés. András, Zéd. Tiltul min hatzad. Amíg a süteményes tálon van a véletlen ráesett pénzérme, addig lehet vinni, hogy leettük már róla a süteményeket, akkor a tálkát tovább, nem tudom miért ugrik itt, ha a tálkát tovább akarjuk mozgatni, mondjuk mosásba, akkor előbb le kell rázni róla a pénz. És csak úgy szabad. No, szóval miről van szó? A mukca, szambadnak a mukcanak a törvénye. Mukca azt jelenti, hogy vannak bizonyos tárgyakat, amit szambata nem szabad megmozdítani. Olyan tárgy, ami el van különítve. Csak hétköznapi munkára van használva. Akkor a szambata nem szabad megmozdítani. Egy mobiltelefon, egy toll, egy pénz, egy kalapács, vagy ilyesmi. De ha rajta van egy tálon, és a tálra van szükség, a vihetem el a tált, és rajta van a mukce is, addig, ameddig szükség van rá, ha nem lehet akkor a mukcet leíteni róla. Igen, ez a halaká. Jól írtal. Nézzük meg Haimnak egy másik kérdése. A ma napság egy felnőttet körülmetélnek, kap zsidó nevet, ezt hol jegyzik fel? Ki tudja megnézni az iratot? A válasz erre az, hogy ma felnőtt körülmetéléskor nincs igazán hivatalos bejegyzés. A bejegyzés eredetileg úgy kezdődött, hogy 1895 előtt, legalább Magyarországon ez a dátum, a kötelezővé tették, nem tudom pontosan mikortól, de szerintem kb. 50 év, kötelezővé tették a zsidóknak, a minden egyháznak, hogy vezessenek a születéseket, a házasságokat, stb. Nem volt polgári anyakönyvezés. Utána 1995-ben, amikor bevezették a polgári anyakönyvezés, megmaradt a hitközségi, az egyházi anyakönyvezés. Ez nagyjából a háborúig nagyon jól működött, de háború után még egy kicsit, szerintem körülbelül 1950-ben nagyjából itt Magyarországon megszűnt, és már nincs igazi hitközségi bejegyzés. Innentől kezdve minden ember felelős a saját zsidó nevéért, és adja tovább ezt a gyerekeinek. Én mindig szoktam mondani azoknak, akik sírkövet állítanak fel, mindenképpen legyen bevésve a Héber neve. Először azért, mert azonosítani kell az embert, és ez leginkább a Héber nevével. Másodszor, hogy ez lesz az a forrás, ahonnan a gyerekek és az unokák fognak tudni biztosan, mi volt az illetőnek a Héber neve. Miért engedélyezik a bölcseink, hogy a más módon való mozgatás, például a mukce pénztárcának szombata. A mukce az egy rabinikus tilalom, és a bölcsek bizonyos engedményeket engedték a mukcénak, hogy ez nem rendes mozgatás. A mozgatásnak a célja, a mozgatás tilalom, a mukcenak, a tilalmának a célja, az az ember tudjon, hogy az nem szombati dolog, és vigyázzon vele. Ha csak minhatszát mozdítja, akkor az eleve már egy megjelölés. Egyébként visszatérni az előzőre, sokan vannak, akik kérnek tőlem igazolást, ugye, mint Bézdin, hogy zsidók, és akkor beírja még a Héber nevet is. Haim, hosszú szakállam lett, nagyon jó dolog, kell új személyi útlevél, jogosítvány, stb. Húha, és tőlem kérdezel, hogy kell-e új személyi igazolvány? Szerintem nem kell. A törvény nem írja el, a törvény elfogadja az, hogy lehet, hogy közben szakált növesztett. Szerintem. Péter Asher. Létezik olyan dolog, hogy valakit megszáll egy dibuk, vagy ez csak babona? Ha valaki hazaragad a jétszerárához, az lehet egy dibuk miatt? Az két külön dolog. A dibuk sajnos ez egy létező dolog, inkább volt, utóbbi 50-100 évben nem hallottam dibukról. A dibuk ez egy lélek, ami meg lett büntetve valami vétek miatt, és valahol senki földjén van, és nagyon szenved. És ő keres egy élő embert, akinek a testében beszállhat, mert ez bizonyos szempontból megnyugvást részben jelent ez neki. Általában az embernek tennie kell valamit, nem jól viselkedni, hogy idézőben megérdemeljen, hogy a dibuk megszállja őt. Ez egy létező dolog, nekem a déd nagyapám, Aus Dávid paksi zsidó volt, neki a testvére Aus Yitzhak volt, Banyhádi, talán ortodox hitközség elnöke volt, neki van egy írása, hogy jelen volt, amikor egy dibukkal foglalkoztak, egy nagyon-nagyon részletes leírás, hihetetlen. Szóval ez egy létező dolog. Utóbbi években valami miatt ez már nem nagyon van. Az, hogy a jégyszer a rossz ösztön löki az embert a vétekre, ez csak azt jelenti, hogy egy élő ember is van rossz ösztöne, és ilyenkor az ember összeszedi magát, és lelki erőt merít a lelke mélyéről, és ellenáll a csábításnak. Szoktak ezt mondani, hogy úgy rohan utána, mint hát megszállt, de nem feltétlenül szó szerint kell ez venni, mint egy dibuk megszállta volna, hanem a rossz ösztöne megszállta. És azt kell tudni, hogy mindig van az embernek elég ereje ahhoz, hogy tudjon ellenállni a rossz ösztönek, annak ellenére valamikor nehéz. Nehéz, azt így, hogy több lelki ereje van. András, Melabén, az egyik szabati munka. Mi a különbség a törölköző megnedvesítése a lemosott kezemmel és az anyag benedvesítése között, például kiömlött víz feltörlésénél szombat szempontjából? Nem értem pontosan a kérdést, akkor elmondom lépésről lépésre. Szombaton nem szabad tisztítani, feheríteni. Szó szerint melaben, ez abban a szóban van, mint laván, fehér, feheríteni. Ezért például, ha piszkos lett a ruhám, a diésre, nem szabad egy kis vízzel megtisztítani, mert az szombat szegés. De szabad megtörölni a kezemet a törölközőben, mert ezáltal nem tisztítta meg a törölközőben, pont az ellenkezőt. Ebből a szempontból, ha kiömlött víz föltörlése, az is a megpiszkítása a ronnak. Nem, ott nem az a probléma. A probléma ott az van, hogy tartak attól, hogy túl sok lesz a víz, és megfogja, és kifacsol belőle a víz, az pedig egy másik szombati munka. Ezért ilyenkor például kiömlik valamit az asztal kis víz, rátesszünk a szalvétát, de nem törlünk. Ha törlünk, akkor egy kicsit miközben próbálunk az összes folyadékat összeszedni, közben egy kicsit kiengedünk belőle egy kicsit. Remélem, hogy érthető volt, és megválaszoltam a kérdésre. A Hava itt van, nagyon örülök neki. Nézzünk tovább. Dániel. Szabad-e videójátékban más emberi alakú grafikus karaktereket megölni, vagy bántalmazni? Azért kérdem, mivel ebben az esetben nem valós gyilkosság történik. Viszont a játékos mögöttös szándéka mégis a gyilkossági szándék. Nem lehet erre mondani, hogy halachikusan tilos, inkább azt mondanám, morálisan nem helyes. Morálisan nem helyes, mert rászoktatja az embert. Szóval valahogy ő erősíti az emberben egy ilyen sötét oldalat, hogy ölni, verekedni, vagy ilyesmi, még akar is, ha csak számítógépen egy videójátékban történik. morálisan nem helyes. Én emlékszem, majd egyszer valaki megkérdezte a lugavicsi rebet, Purimkor az a szokás, ugye a farsang féle ünnep, hogy beöltözni mindenfélékre. És valaki kérdezte a rebétől, hogy mi lenne, ha Hamannak beöltözi magát. Haman ez az, aki az Eszter könyvében Ahasvérös királynak az egyik legközelebbi tanácsadója volt, és ő volt az, aki minden megtető, tudjon elpusztítani a zsidó népet. Mert azt mondta Rebbe, nem helyes a gyereket, a gyereknek olyan szerepet adunk, mint Haman, mert megerősít benne egy sötét oldalt. További kérdés a Dánieltől. A hétfői Zohar órával kapcsolatos, a gonosz gondolatok, még ha nem is válnak tetlegessé, ugyanolyan súlyosabb, mint a gonosz cselekedetek? Nehéz erre mondani igent vagy nemet. Van egy kifejezés a Talmudban, hogy bizonyos szempontból a gonosz gondolatoknak az rosszabb, mint a cselekedetek, mert a cselekedet esetében az ember tudja, hogy nem helyes. A gondolatra azt mondja, no, akkor gondoltam, élveztem a fantáziámat. De valójában ez nem helyes. Az embernek távol kell tartania magát a vétkezéstől, akár a gondolataiban is. És a Tániában az Alter Eber, ami már részletesen foglalkozik azzal, hogy az ember tényleg tud irányítani a gondolatait. És akkor azt válaszol az Alter Eber, azt mondja, van különbség, van a gondolatnak az első másodperce. Az embernek az agya állandóan dolgozik, és előjönnek mindenféle gondolatok. Az első másodperc arra ő nem tehet róla. De a második másodpercben ő dönti el, hogy szeretne ezt a gondolatot továbbvinni, vagy témát vált. Most erre gondolok, most arra gondolok, most arra gondolok. Ugyanúgy, hogy nem kell tovább folytatni a beszélgetést XY-nal, hanem most odafordul, kezdek bele beszélgetni, hasonlóképpen a gondolatot nem kell folytatni, ezen már átmehet egy másikra. És vannak bizonyos csúnya gondolatok, ami nem helyesek, még gondolatban se. A Amelita. Amikor a zsidó nép megijedt egyes felderítők valótlan állításától, a kémek esetében Mózes és Áron miért nem kértek tanácsot az örökkévalótól a helyzetre való tekintettel? Miért nem kértek tanácsot? Csak arra gondolom, épp azért egy kicsit hezitálok, hol találunk a Bibliában, hogy Mózes és Áron tanácsot kért volna az örökkévalótól, akkor fordult az örökkévalótól, amikor nem tudott tenni valamit. A törvényt kellett megtudni, helyes vagy nem helyes, például az öröklődési törvény, mi az, amit ki örökli az embert, ki nem. Ha nincsenek fiúk, akkor a lányok, ha nincsenek lányok, akkor ki, akkor megkérdezte az Istentől. Az, hogy mit tegyek, és valójában nem volt itt mit tenni, mert ezek a kémek sajnos vétkeztek. Ez szándék, nem félreértés volt itt, hanem szándékosan tudtak, hogy ők most a Szentföld ellen fognak beszélni, és az örökkel megadta a szabad akaratot, csak utána az örökkel megbüntet őket. Húha, András, látom, egyre hosszabb bejegyzések vannak. Jó lenne egy kicsit rövidebbre venni, mert ez teljes előadásokat nem tudom venni. Próbálj ezt újra átírni 3-4 sorban. No, András, nem világos nekem egy kohenita lányának tiltott a halott ember érinteni, vagy közel lenni. A Tórában az Emor heti szakaszban, Mózes harmadik könyvében, az van írva, hogy egy kohénak nem szabad a tisztátalaná tegye magát egy halott miatt. De adva nivel emor elakvanim, be néj áron, ez áron fiainak szól, Flobnot Áron, Áron lányainak ez nem szól, a Tvanita lányok szabad a tisztátalan tenni magát, szabad temetőbe menni, temetésre menni, stb. A Háin. Hágbá a Tóra felmutatása. Fontos, hogy milyen irányban mutatjuk körbe az zsidókomból az óra mutató járásának irányában mutassa körbe. Milyen egyéb szabályok, szokások vannak. Ugye, amikor befejezünk a Tóra olvasást, akkor áskenázi szokás, hogy a Tóra befejezésekor körbe mutatjuk a Tórát mindenkinek, mert mindig csak egy pár embert tudtunk felhívni a Tórához, és többen vannak jelen a zsinagóg, mindenki lásson a Tórát. Azért mondom, áskenázi szokás, mert a szefárd zsidóknál Tóraolvasás előtt körbe mutatjuk a Tórát. A kérdés az, amikor körbe mutatjuk a Tórát, milyen irányba mutatjuk körbe. Nem az a kérdés, hogy az iránymutatás, hogy hogyan kell mutatni. Van egy általános kérdés, hogy a fordulunk, akkor milyen irányba kell fordulni. Nézd, és egyszer írtam erről két cikket is a Good Shabbos-ben, ma meg is jelent a rabbi válaszolban valamelyik kötetben. Halacha azt mondja, hogy amikor fordulunk, mindig jobb felé. A kérdés, hogy jobb felé azt jelenti, hogy így fordulok, vagy a jobb oldalammal fordulok. Például, hol lehet látni ezt? Ha bemegyünk egy Chabad zsinagógában, Chassid zsinagóga, mindig azt fogunk látni, hogy Lehadaidinál, amikor péntek este szabad fogadásban is énekelünk, csak van az utolsó versszak, amikor meg kell fordulni, akkor Chassidok, így fordulunk, azt jelenti, a jobb oldallal fordulunk oda és vissza. Vannak, akik a jobb felé fordulnak. Ez két szokás. Hasonlóképpen van az a két szokás, amikor körben mutatjuk a Tórát, ami azt jelenti, hogy először óra irány ellenében mutatjuk be. Először ebben az irányba, utána ebben az irányba, de akartam még egy harmadik cikket írni, hogy itt van egy kis különbség, itt azt hiszem, hogy a szokások eltérnek ebben. Nézzük meg egy további kérdések. Hány? Mikor kellene, hogy legyen biztonsági őr a vasvárinál? És más zsidó helyeken, zsinagógak, iskola, étterem, levéltársak, többi, mikor nem kell? Ez egy jó kérdés, szerintem nagyon hasznos, amikor van, de nem kell megijedni, amikor nincs. Valamikor, nem valamikor, sokszor van munkaerőhiány, drágák ezek az őrök. Hál' Istennek, hogy Budapesten biztonságban érzünk magunkat, és ezért mindig, még mindig jó, ha van őr, de nem feltétlenül meg kell ijedni, amikor nincs őr. És közben imádkozunk továbbra, Hinélő Janumből, hogy Isan, Sajmél, Iszrael, az Izraelnek az őre, az Isten, nem alszik, és mindig vigyázzon ránk. Amelita, miben különbözik Eldad és Médad profétálása az előttük lévő 70 személy profétálásától? Mit jelent Eldad és Médad névjelentése? Hát akkor első kérdése az a válasz, és visszatérek a kedvenc témámhoz, hogy muszáj mindig a heti szakaszt átvenni a Rashi kommentárjával, mert Rashi erre kitér, azt mondja, Eldad és Médad nem volt sima profétálása, hanem ők azt mondtak, Moisem mész, vagy Yeshua machnesz. Mózes meg fog halni, és Jósua lesz az útja, hogy ő fogja bevezetni a zsidókat Izraelbe. És teljesen igaz volt ez a profétálás, de Jósua nem akarta hallani ezt. De azt mondta Jósua, jaj, mesterem, ők túl sokat beszélnek. Mit jelent ez a válasz, az első kérdés? Azt jelenti, hogy a profétálásnak a tartalma az, ami nem tetszett Jósuának. A másik kérdés, hogy mi van Eldad és Médadnak a névnak a jelentősége? Nem tudom. Nem szoktam mindig a neveket úgy vizsgálni, mit jelent. Például a heti szakasz elején 12 törzs van. Azt hiszem, hogy a 90% a névnek, nem tudom, mit jelent az héberül. De mindig érdekes, sokszor nagyon érdekes jelentésük van a névnek, de azt külön kutatni kell, utána nézni. András, temetőben sírkő mellett szabad enni, inni, vagy tilos? A válasz, a sírkő temetőben nem szabad inni, ha jól emlékszem, mert ez meg kell tisztelni a helyet. A szakál kérdésre azt írja a Kata, ha tartósan marad ez az új kinézet, akkor útlevelnél nem árt, ha nem vagy felismerd a régi fotó alapján. Igen, nem árt, ez igen, csak mivel ez pénzbe kerül, ezért nem hiszem, hogy kötelező, de hasznos, hogy ne mondjanak, hogy nem te vagy. Chaim, szabad-e olyanoknak, akik nem számítanak bele a minyánba, gyerek, nő, nem zsidó, stb. Zsinagógában ima alatt tfilin tálitat hordani? Pontosan kinek kell, kinek szabad, kinek nem illene. Gyerek semmiképpen nem használ, nem viseli se a tálit, se a tfilint. Nők se viselnek tálit, vagy tfilint. Nem zsidónak is jobb, ha nem viseli, és akkor, amikor betér, akkor már mint kötelezőként viseljen. Szabad, hogy egy kicsit gyakoroljon, hogy tudjon, hogy hogyan kell felrakni, de sokkal jobb, ha úgy használja a micvaként. És itt is van egy különbség a tálit és a tfilin között. Tfilinnál jobb tanácskozott az egyik rabbi, valaki azt mondta nekem, hogy tfilinnál mindenképpen jobb, és még valamennyire halachikus is, hogy csak zsidó rakjon a tfilint, vagy épp a betérés előtt kezdjen gyakorolni a tfilin rakását. Tálit az egy kicsit könnyebb dolog. András, Amir, ha már valami egyszer össze volt gyűjtve, és újra szétszorodik, akkor szabad újra összegyűjteni szombaton. Én úgy emlékszem, hogy igen, én már Amerikán kétszer nem lehet összegyűjteni. József, láttam egy izraeli filmet, amelyben a zsidó női főszereplő mesztelenül is szerepelt. Művészetről van szó, itt is elítélendő a mesztelenség. Szerintem nagyon is, mert hát emberek nézik és bámulják a mesztelen nőt, és az nem helyes. Nem tudom, hogy miért lenne szabad azért, mert a művészet rubrika alatt szerepel. Az nem tesz jót, az embernek bűnös gondolatok jönnek fel a fejében, az ember csodálkozzon, csodálja meg a feleségenek a testét, érezzen annak a különlegességét, de nem egy idegen nőnek a testét. Péter vagy Asher, olvastam, hogy Szegeden gyártanak kóser gyufát. Nincs benne sertésből származó zselatin. De mire kell kóser gyufa, hiszen nem esszük meg? Ez nagyon jó kérdés. Ugyanúgy, hogy nem előn, ha az embernek a cipőjében, az embernek a cipője, a bőre, vagy a öve, az nem sertés bőrből van. Írtam is nem régen erről, hogy halachikusan teljesen rendben mindent, amit nem eszünk, akkor szabad használni sertést, sertés bőrt, cipőnek, asztalnak, széknek, sem. Ez egy PR fogás, ez az egész gyufás dolog. Semmi. A fogalom valahogy nem kapcsolódik. Gyufa és kóserság, ez olyan, mint az ember feltenni a kérdést, mondd a szemüvegednek, mert hány kalória van benne, vagy menni a kis ujjadnak az áram. Azt hiszem, valaki dolgokat nem kapcsolódnak. Gyufa és kóserság az két fogalom, ami nem találkozik. András. Opa. Lass. Ha egy anyag lass, az az a szombati munka, mint dagasztani, és érdemes ilyenkor magyarázni. Ha egy anyag keverékében minőségi változás lesz, akkor tilos szombaton keverni. Ez. Ha szétválasztható marad, akkor szabad. Nem hiszem. Mit jelent szétválasztható? Lényegében a lass az, amikor mondjuk több kis darab legyen az por, legyen az liszt, legyen az bármi más kis darabok, ami összeáll, és abban lesz egy darab. Lehet őket újra kiszárítani, mondjuk, és utána újra külön. Igen, például ha föld por, vagy ha összedagasztam, utána kiszáradnak, utána lehet még egyszer feldarabolni, akkor nem lesz. Nem. Akkor is ugyanígy tilos. József, ha egy szabályosan betért a betérés után nem tartja a micvákat, nem eszik kóser, nem viselkedik zsidóként, elvehető tőle a zsidóság viselkedéstől függetlenül, bocs, egy kicsit elúszott. Viselkedés függetlenül örökre zsidó marad. Ha valaki zsidóvá vált, vagy zsidóként született, vagy zsidóvá vált, az már nem lehet nem zsidó. Nincs olyasmi, hogy elvenni valakitől a zsidóság státuszát, nem lehet. De ha valaki nem tartja a micvákat, betér és nem tartja a micvákat, akkor az a kérdés, betért-e? A betérésnek a lényege az, hogy lelkileg vállalja a micvákat és betér a zsidó vallásban. Ennek a mozdulatai az a körülmetelés és a mikve. De a lényeg az, hogy az ember lelkében betér. Ha nem tartja a micvákat, akkor felmerül a kérdés, hogy ez bizonyítéke annak, hogy ő soha nem tér be. Járt mikvében alamerült, de soha nem vállalta a micvákat. Ha soha nem vállalta a micvákat, akkor soha nem tér be, akkor nem lett zsidó. Ha nem lett zsidó, akkor nem kell elvenni tőle, mert soha nem lett az. Szóval ezért ez egy kicsit problémás, ha valaki rögtön a betérés után nem tartja a micvákat, akkor ez egy elég jó, erős bizonyíték, hogy soha nem tér be igazán. Háj, mit mond a halacha azon nem zsidókról, akik rendszeresen járnak a zsinagógában, kinyilvánított betérési szándékkal, vagy anélkül? Én katolikus gimnáziumban jártam, kinek hol a helye? Nem tudom, miért ez fontos információ. Mit mond a halacha azon nem zsidók, akik akarnak betérni, hogy ha betérnek, és a végén akkor zsidók lesznek, ha nem, akkor nem tudom pontosan, mit jelent az, hogy mit mond a halacha ezek a nem zsidókról. A halacha elfogadja a betérési lehetőséget, és ha valaki tényleg őszinte van, őszinten vállalja, és tudja, és elkötelezi magát, akkor be is tud térni. István egy kicsit hosszú bejegyzést írtál. Kérem, máskor is István próbál egy kicsit rövidebbre venni, mert nem tudok ilyen hosszú előad hosszú bejegyzéseket végigolvasni. Akkor próbálom most egyszer. A héberben több betűpár van, amelyek között egy dages a különbség. Bét, vét, káv, háv, stb. A tavbet, az askenazban dages nélkül ez. Nek miért nincs, akkor száv betta az előbbi betűpárok mintájára. Egyébként gyermekkoromban, amikor tanultam a héber betűket, tényleg azt hittem, hogy létezik olyan száv betű. Van is? Nem értem a kérdést. A taf az, ha van benne pont, askenazi egyetlenül is a száv, amikor nincs benne pont. Jó, azt hiszem, hogy egy kicsit komplikált téma itt a Facebookban, ha nem lehet bemutatni a betűt. István. A bibliai ünnepek Kohen áldásának és a Bris Kohen áldásának három kulcs mondata ugyanaz. A kísérő szövegek eltérnek ugyan, de egyik sem kapcsolódik közvetlenül az alkalomhoz. Mi indokolja akkor a kísérő szövegek eltérését? No. Én pontosan értem a kérdést, ahhoz, hogy mindenki más is értsen, akkor el fogom magyarázni, mi a kérdés. A Bibliában előző két héttel ezelőtti heti szakaszban, Bamidbar könyvében, Mózes 4. könyvében, 6. fejezet 22-től van egy micva, amik az örökölt megparancsa Áron fiainak, áldják meg a zsidó népet. Mivel, hogyan áldják meg a zsidó népet, akkor van ott három vers, ami a micva, az áldást, mi az áldásnak a tartalma, le van írva, jövő reha, ha semmi is. Reha, áldjon téged meg az örökkévalós, örködjön fölötted, stb. Ez három, ez a micva. Ezért amikor micva megáldani a zsidókat, külföldön ez minden ünnepkor, akkor ezt az áldást mondja el a Kohen, előtte mond egy áldást a micvára, hogy minden más micvára az ember állatod az örökkévalónak, hogy megadta neki ezt a micvát, utána megáldja a zsidó népet. Ez a kötelező előírás, ez a micvának a teljesítése. Utána van egy szokás, hogy a koheni áldás máskor is hangzik el. Például egy brisztel körülmetelésnél, egy esküvőnél, stb. Bizonyos közösségben van ez a szokás, bizonyos közösségben nem, nincs ez a szokás. De a probléma az, hogy áskenezi zsidóknál csak ünnepkor van a papi áldás. Máskor elvileg nincs papi áldás. Akkor hogy lehet? Erre azt csinálunk, hogy lényegében felolvasunk 6 verset a Bibliából, ami az egész fejezet, az egész papi áldásnak a fejezete, és akkor így olyan, mint a tanulnánk most a Bibliát. És ezért abban be van csempészve a papi áldás, ez nem hivatalos papi áldás, ezért be kell ezt csempészni más versekkel együtt, ezzel jelölni, hogy ez nem egy hivatalos papi áldás, hanem ez egy ilyen szokás papi áldás. Remélem, hogy értető volt, amit magyaráztam. Egy szóval, amikor nem ünnepek van, akkor ez nem egy valódi papi áldás. Az csak egy szimbolikus papi áldás. István, a zsidó temetőben Kohen sírak a temető közepén is vannak. Hogyan értelmezzük ilyenkor azt a szabályt, hogy a Kohen csak a kerítésen kívülről nézheti a sírt? Nincs olyan szabály, hogy csak a kerítésen kívül nézheti a sírt. Az a szabály, hogy csak a kerítésen kívül mehet a Kohen. A Kohen nem mehet be a temetőbe. Ahol praktikus is van rá lehetőség, akkor a Kohen sírak az a kerítés után az első sorban, hogy amikor a Kohen kint fog állni, akkor fogja látni a sírt. Ez nem egy előírás, az előírás arról, az előírás a tiltásról szól. Kohen nem mehet be a temetőbe. Sok helyen, ahol lehet, könnyítik a Kohennak, hogy lássa messziről a sírt. Ahol nem lehet, ahol ez nem adódik, mondjuk például elkezdték egy új temetőt, első sor Kohennak megtelt. Akkor most már nem lehet segíteni neki azzal, hogy a fal mellett, mert az megtelt, akkor meg kell találni neki új helyet. Ilyenkor mi a helyzet, hogy a Kohennak a hazatartozója benne a temető, melyebben van eltemetve, ilyenkor akkor se jár el a Kohen temetőben, Kohen nem járhat temetőben, csak a temetésre járhat. Temetésen kívül a szülő, testvér, a többinek a temetésen kívül nem járhat temetőben, és ez kimarad az embernek a Kohennak a lánya, járhat, hogy beszéltünk előtte, lehet egy videó kapcsolat, egy ilyen WhatsApp-os kapcsolat, így lehet, de ő Kohen maga nem járhat. Máté, ha valaki késik az imáról, hogy tud figyelni a közösségi imára, mikor imádkozik? A válasz erre az, hogy ha valaki késik az imára, ugyanúgy kell imádkozni, mint az, aki nem késik. Kezdi az elején, és mondja. És közben nem figyel annyira a közösségi imára, csak annyi, hogy például, amikor amén kell mondani, akkor valamikor kell válaszolni, valamikor nem lehet válaszolni, attól függ, melyik áldásról van szó, amikor amennyi hésmér rábot kell mondani, azt mindenképpen kell válaszolni. Ennek vannak halakák, hogy mikor lehet válaszolni a közösségi imára, de elsősorban azt kell tudni, hogy valaki késed az imára, akkor ugyanúgy kellene kezdeni neki az elején, és elmondani mindent. Chaim, pontosabban mit mond a halakha, ha valaki nem akar betérni? Például azt hiszi, vagy mondja, hogy zsidó, de az anyja nem zsidó. És rendszeresen jár zsinagóga, aki nem ismeri, azt hiheti, hogy része a minyának. Ha valaki nem akar betérni, akkor ajánlatos, hogy ne járjon rendszeresen a zsinagógában. Minden nem zsidó is jöhet be a zsidó imaházban, ott egyszer-kétszer imádkozni, de nincs értelme, mint nem zsidó, hogy állandóan járjon zsinagógában. Csak annak van értelme, állandóan jár zsinagógában, aki készül betérni. István, van-e szabály arra a talitat, tfilint és imakönyvet szabad egymásra helyezni, ami a reggeli zsinagógai készülődésénél korlátozott hely miatt gyakran felmerülő probléma? Elvileg a tfilinre nem szabad rátenni semmit. Csak én gondoltam, hogy nekem van az a nagy talit tfilin, zsákom, vagy és ott tfilin van belül, és a talisz kívülről, de ha felemelem, akkor a talisz fölötte van, a tfilin alatta van. Lehet, hogy ez nem számít, hogy a talitot rátettem a tfilinre, mert lényegében ez így van használva. De elvileg a tfilin kell rakni felülről, kivéve, ha egy ilyen talisz zsákban teszünk, akkor belül jön a tfilin, és kívülről a talisz. Mindenképpen ez így van, mert amikor felrakom, most jut eszembe a Shulchan Aruch, azt mondja, hogy mindig a tfilin legyen belül, a talisz legyen kívülről, mert ebben a sorrendben veszi fel az ember, és ebben a sorrendben veszi le. Először veszi fel az ember a taliszt, utána köti a tfilin. Leveszi, először vesz le a tfilin, beteszi, és utána a taliszt. Szóval ez a helyes sorrend. Mi a következő kérdés? Ha valakinek a házastársa meghal, igaz, hogy 30 napig kell kádist mondania? Nem, kádist kell mondani, a gyereknek kell kádist mondani. Csak a gyereknek kell kádist mondani. Ha valakinek van gyereke, akkor nem mond kádist a felesége után. Ez a gyerekeknek a feladata. Ha valakinek nincs gyereke, akkor akkor mindenképpen mindenki után illik. Szóval jár mindenkinek egy kádés, ha valaki nincs gyereke, akkor a férje mondja a kádést, vagy egy másik ismerőse, de a legjobb az, amikor a gyerek mondja, és a gyerek mondja, akkor senki más nem mondja. Háj, mióta szakás egy egész közösségnek a zsinagógában lakomat tartani minden péntek este? Ez régen otthon kellett, úgy tudom. Ez így igaz. Ez ugyanígy a kérdés, péntek este a zsinagóga, ugyanígy közösségi széder. Régen nem volt közösségi széder. A széder persze akkor az otthon történik. Ez főleg a háború után volt, amíg a rengeteg embernek nem volt otthona, nem volt családja. Egyedül csinálni a szédet, az kellemetlen, akkor lett közösségi széder. Hasonló érvelésből, hasonló, de nem teljes ugyanaz, lett közösségi lakoma, hogy az emberek megszokjanak, lássanak, hogy néz ki egy péntek esti étkezés. Ha így együtt ünnepelni, az kellemesebb, mint mindenki külön-külön. Pláne, ha még rabbi is van ott, aki még tanít egy kicsit, akkor még hasznosabb, és akkor ezzel lett a közösségi étkezések. András, a szokásod a szándág áldás adja, akik voltak a brit esemény, honnan jön? Ugye az egyik nagy megtiszteltetés egy körülmetelési ünnepségen, az a szándág, aki tartja a babát az ölében, amikor körülmetelés van. Van egy olyan szokás, hogy utána a szándák áldást ad a jelenlévőknek. Ez nem egy eredeti askenáz szokás. Én úgy tudom, hogy ez utóbbi években a szefárd szokásból jött át, és többen igénybe veszik, de ez nem egy eredeti askenáz szokás. Én nem is szoktam ilyenkor sorban állni áldásért, mert ez nem az én hagyományom, a mi hagyományunk. Chaim, ki fizette a kiddús utáni étkezéseket a zsinagógákban? Ki fizeti azok a résztvevők, a közösségi tagok, akik ők adakoznak a zsinagóga javára és a közösség javára, és ezekben a pénzekből fedeznek ezeket a költségeket. Van, aki külön kiddust ad, a születésnapja van, a járcájtja van, ha valami évfordulója van, akkor szintén adja a kiddust, vagyis állja a költségeket. További kérdés Chaimnak. Mit jelent, honnan származik a Sámai név? Hogy írjuk helyesen magyarul? A Sámai nevet úgy írják, hogy te most írtad magyarul, Sámai. Honnan származik? Ez származik a Talmudból. Az egyik leghíresebb talmudi bölcs, az Sámai. Leghíresebb viták a Talmudban, az Sámai, Beit Sámai és Beit Hillel. Sámai iskolája és Hillel iskolája. Szóval hát Sámai ez egy nagyon híres név a Talmudban. Legtöbbször egyébként nem Sámai és Hillel vitatkoznak, hanem Sámai tanítványa, Sámai iskolája és Hillel iskolája vitatkozik. Sámai egyébként ez azt jelenti, hogy aki a becsléseket készít. Chaim, további kérdés. Mikor és hogyan szokás tisztítani a tóra ruháját? A tekercs milyen tisztítás, korbantartást igényel? A tekercs, a tóra tekercs, azt nem tisztítják, az igazán nem lehet nyúlni, vagy ilyesmi. A tóra ruháját, ha azt látjuk, hogy nem tiszta, akkor érdemes tisztítani. Kell egy jó patalatba küldeni, hogy nem fogja elrontani, és inkább szebb és jobb lesz. További kérdés a Chaimnak. Mit szabad betenni, és mit nem a tóra szekrénybe? például bor, nem kóser tóra, játék tóra, imakönyv, tfilin, gazdátlan, mutatópálca, telefon, szemüveg, világítás, havdala, gyertya, stb. Valójában illik a tóra szekrénybe csak tórákat tenni, ennek van szentelve. A tóra tekercseknek, a tóra ruhának, ennek van szentélve, és nem szoktunk használni ezt más raktárnak, mert ez szentelve van a tórának, és ennek van egy bizonyos szentsége. Chaim, a tanár előadó szempontjából mi a különbség, ha egy vagy nagyon kevés ember látja, hallgatja, vagy ha nagyon sokan? Valamikor az ember, ha sokan látják, akkor sokkal jobban fél a nagy közösségtől, kis közösségnek könnyebb, valaki sokkal jobb kedvet kap, ha sokan vannak, akkor kedvet kap, de nem muszáj, hogy legyen különbség a sok és a kevés között. Szóval ez nem egy előírás, de mégis más hatása van az embernek. További kérdés. Milyen jellegű szavakat, kifejezéseket tekint a halakha csúnyának, illetlenek, tiltatnak? Milyen jellegű viselkedési szabályok, szokások, elvárások érvényesek a zsinagógában? Csúnya kifejezések, azok durva kifejezések, lehülyezni a másik embert, te barom vagy, vagy ilyesmilyen kifejezéseket tilasak, olyan, ahogy szokták mondani, nem tűri el a nyomda festéket, az nem illik használni, káromkodás, az nem illik, stb. Milyen viselkedés vár el a érvényesek a zsinagógában, úgy, hogy az ember úgy viselkedjen, ahogy egy király előtt viselkedik. Isten házában vagyunk, Isten félelme kellett legyen rajtunk, és ennek megfelelő viselkedés kellett legyen. Chaim, szabad-e más dolgot olvasni imádkozás közben? Például van, amit fejből tudok, úgy is tudom mondani, hogy közben mást olvasok. Például péntek este ott van előttem az asztalon a friss újság. Ha zavarja az ember az imában, akkor semmiképpen ne olvassam közben valami mást. A Lubavitch Rebbének az volt a szokása, hogy mindent belülről olvasta. Semmit nem mondott kívül. Ma volt nekem egy érdekes élményem, amikor járok a zsinagógában reggel, akkor az ima előtti részt szoktam mondani. És van ott az a legleg elején egy olyan vers, amit már ezerszer elmondtam, és hirtelen ma megakadtam, pontosabban mondtam egy szót, és valahogy gyanús volt nekem. És még egyszer mondta ezt a mondatot, hogy mindig ugyanaz a szó jutott eszembe, és akkor elővettem akkor a digitális imakönyvemet, megnéztem, és láttam, tényleg a rossz szót mondtam, ami azt jelenti, hogy nagyon hasznos, ha tényleg az ember vagy mindig, vagy legalább gyakran nézi a szöveget az imakönyvből, mert nehogy tévedésbe jöjjön be más szavakat. Neki. Chaim, az alkaran mit jelent a tfilinnél a 4/3 osztás a szünet a két rész között? Ez egy haszid szokás, a tfilinnél ugye, hogy itt 7-szer tekerünk a korunkra, kezünkre, és akkor 3 után egy kis szünet. Sokszor gondoltam ezen, hogy mi pontosan ennek a jelentősége. Állítólag, hogy a hét a szimbolizálja a hét emberi tulajdonság, a hét szféra. Ennek a hét szférának van három fő szféra, Chesed, Gevura és Tiferet, kegyelem, szigor és vagy szeretet, szigor és kegyelem, szépség, ez a fő, és utána jön a többi négy. Szóval ez valahogy ehhez kapcsolódik az, hogy egy kis haszit szokás, egy kis szünetet tartunk, és nem csak simán hetet tekerünk, hanem három és négy. Sőt, azt is láttam, hogy egy kis szünet és kettő, és utána további négy. Chaim, további kérdés. Szabad szaladni szombaton? A válasz, hogy nem. Szombaton nem szaladunk, de szombaton másképpen járunk, másképpen viselkedünk. Általában az ember szalad, megy munkába, megy vásárolni, bezár a bolt, bezár a bank, lekésik a buszot. Szombaton nem csinálok semmi ilyesmit, és ezért nem szaladunk. De mondja a Sulchan Aruch, az ember szalad a zsinagógában, de lekésik az imát, akkor szabad szaladni. Vagy egy más micva miatt. Szalad tanítani, szalad tanulni, szalad a szüleit tisztelni, valami segíteni, akkor az lehetséges. No, akkor ma is sok-sok érdekes kérdést beszéltünk meg. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Gyertek máskor is. Egyébként ma 3.46-tól 3.47-ig szinte nagyon fontos, érdekes szombati törvényeket vettünk át. Először azokat a törvényeket vettünk át, hogy milyen munkákat szabad kezdeni pénteken, és magától fejeződik be szombaton, szombati órát, időzíti órát lehet-e használni, és utána kezdtünk a szombati gyertyagyújtásnak a törvényt, ezt még folytatni fogunk a jövő héten is. Ugye ez a minden szerdán 3.46-tól 3.47-ig. Holnap este pedig folytatjuk itt a Facebookon a kabbalisztikus gondolat a heti szakaszból, és vasárnap folytatjuk a magyar jesiváknak a történelmet, a régit és a mait is. Jövő héten kedden nem lesz óra, minden másnap Isten segítségével lesz óra, de kedden nem lesz óra, mert esküvőn leszek. Köszönöm a figyelmet, örültem mindenkinek, jó éjszakát kívánok!